Ez itt a Dzsungelharc, vendégeink Zombori Andrea és Rohánszky Nagy Réka, a Ginkó kiadó társtulajdonosai. Azt írták, hogy célunk, hogy a könyveken keresztül újra harmóniába kerülhessünk a természettel, ezáltal önmagunkkal is. Talán közhelyes gondolat, de nekem erről rögtön Vörös Marti jutott eszembe. Nyilván nem kell mondanom, hogy melyik versük, ugye a gondolatok a könyvtár, hogy vajon mehet-e a világ könyvek által előre? Persze a költő erre megadja a választ, és az önök válasza erre micsoda?
Hát mi még mindig nagyon hiszünk a könyvek erejébe és a könyvek fontosságába, úgyhogy mi azt gondoljuk, és igazából az eredményeink és az előző évünk, a terveinket abszolút sikerült túl teljesíteni, tehát hogy a nehézségek ellenére azért azt gondoljuk, hogy a könyvekre mindig is, reméljük, mindig is lesz igény, de egyébként ez egy teljesen jogos kérdés, mert ugye a jelenlegi papír helyzet, ami most egy picit talán nyugodni látszik, de az elmúlt évben a papír helyzet, a nyomdák nagyon nehéz helyzetben voltak, és hát az, ahogy most gyakorlatilag a könyvkiadóknak szinte kivétel nélkül meg kellett lépniük azt, hogy drámai emeléseket hoztak a könyvek áránál, évről évre kérdőjel, és gyakorlatilag a karácsonyi decemberi forgalom után van az, hogy a kiadók egy kicsit megnyugszanak, hogy jó, akkor még mindig olvasnak az emberek, és akkor hogy van értelme ennek a dolognak. De mi azt reméljük, hogy ennek mindig azért lesz egy közönsége.
Egyébként erre adódik a megoldás, szinte ez is mondhatnám közhelyszerű, de az e-könyvek egyre jobban terjednek, bár szerintem nem annyira, amennyire lehetne, de önök élnek ezzel a lehetőséggel?
Vannak e-könyveink, azokat a könyveket, amiket meg tudunk csinálni, tehát fekete-fehér a regényeinkre gondolok itt elsősorban, azokat mind kiadtuk e-könyv formátumba is.
De szerintem egy kis szervezet, egy kis üzleti szervezet, most legyen az bármilyen, most éppen könyvkiadóról beszélünk, annak az az előnye, hogy bizony-bizony igen rugalmas, önök
igen,
is.
Igen, hát mondtam az elején, hogy ez nagyon fontos, és mi is ezt éljük meg, hogy a rugalmasságunk az az erényünk, tehát hogy itt tényleg sokkal jobban tudunk reagálni a változásokra a körülöttünk. Tehát annak ellenére mi sokkal kisebbek vagyunk, tehát sokkal kisebb növekedés, sokkal kisebb bevételt is számíthatunk magunknak, mégis azt gondolom, hogy sokkal megkönnyíti nekünk azt a helyzetet az tényleg, hogy egyszerűen azonnal tudunk reagálni, tehát nem kell egy nagy szervezetet megpróbálni változtatni, hanem mi azonnal válaszkészek tudunk lenni egy adott helyzetben.
Nagyon kíváncsi vagyok egy olyan szervezetre, vagy olyan kis cégre, ahol tulajdonképpen ketten dolgoznak, mindent nekik kell megoldani, hogy ez hogy tud működni? Van-e belefáradás, van-e nehézség, hogy lehet reggel fölkelni, hogy igen, minden megint rám vár?
Szerintem belefáradás az nincsen, lelkesedés az van, és hát munkaórák sincsenek, vagyis munkaidő sincsen, munkaórák vannak, munkaidő sincsen. Igazából ez tényleg azzal jár, hogy az ember ezzel együtt él, ezzel a munkával. Tehát reggel, délben, este, éjszaka, óvoda előtt, óvoda után, mindig gyakorlatilag.
Vannak mélypontok, meg elfáradások, és akkor az egyikünk a másiknak létrát nyújt, tehát hogy akkor ez azért így működik abszolút, hogy megpróbáljuk egymást kisegíteni.
És sikerül?
Nem mondom, hogy nincs köztünk sose vita, meg voltak nézeteltéréseink is, és ez egy kérdés volt, hogy ez fog-e működni kettőnk között, de hogy ez abszolút jól működik.
Az érdekel engem, hogy ugye ketten vannak, kis vállalkozás, és ez gyakran párosul úgy néz ki, és szerintem talán nincsenek egyedül, egyfajta önkizsákmányolásban, hogy ezt hogy látják, és meddig lehet bírni?
Hát szerintem ez mindenkinek egyéni elvírálása.
Bocsánat, csak hogy elnézést, csak hogy hallgatok Rohánszky Rékát halljuk, igen.
Szerintem ez teljesen egyéni elvírálás alá esik, hogy mit tart önkizsákmányolásnak. Mert hogyha az ember azt csinálja, ami nem csak a munkája, hanem a hivatása is, akkor szerintem ez nem önkizsákmányolás. Tehát szerintem inkább meg kell találni az ember életében azt az egyensúlyt, amiben minden belefér. Tehát nyilvánvalóan az nem jó, hogyha az embernek csak a munkájából áll az élete, de hogyha meg tudja ezt mondjuk találni az életében, a családjában, hogy beleférjen akár az is, hogy végignyomjon egy éjszakát, és utána viszont ezáltal ne sérüljön az életének a többi része, akkor ez egy ideális állapot. Tehát igazából itt az a nehéz, hogyha annyira eluralkodik az életünknek az egyik része, ez egyik része. Tehát igazából erről is szól, ami könyvkiadónak az alap hitvallása, hogy a harmónia megtalálása, ugye mind a külső és belső harmónia megtalálása és megélése, és ebbe bele kell, hogy férjen az is szerintem, hogyha az ember rugalmasan kezeli, hogy igen, nekem van egy munkám, egy elhivatottságom, akkor belefér az, hogy én beleteszek egy éjszakázást, de akkor viszont megtalálom a harmóniát, vagy átváltom a harmóniát valami másba napközben, és igazából a saját vállalkozás, vagy a saját munka azért is jó, mert az ember ugye rugalmasan tudja a munkaidejét kezelni, és azért rugalmasan tudja akkor az életét is valamilyen szinten szervezet. Nyilván ez csak bizonyos kereteken belül történik így, vagy lehetséges így, de azért szerintem könnyebb akkor, ha az ember mondjuk nem egy 8-5 óráig tartó irodai munkát csinál, hanem mondjuk a saját vállalkozásáért felelős.
Vagy talán ez a kevésbé elidegenítő ebben, hogy nem egy alkalmazottként kényszerül arra, hogy mérhetetlen túlórákat vagy túlmunkát vállaljon, hanem ez a sajátja.
Igen, tehát ez a tulajdonosi hozzáállás, ami szerintem mind a kettőnkben látszik és megjelenik, hogy igazából nem alkalmazottak vagyunk, hanem nekünk ez a saját gyerekünk igazából, de mi a gyerekeink mellé egy plusz gyerekünk, hogy van ez a cégünk.
Adriana, ez hogy van?
Igen, szóval abszolút törekszünk arra, hogy ez ne váljon önkizsákmányolássá, és szeretnénk, hogyha a kiadó minden szempontból fenntarthatóan működne, és fenntartható lenne, tehát gazdaságilag is, és ezekben a dolgokban is. Hogy nem cél az, hogy óriás kiadóvá növekedjünk, tehát egyértelműen nem cél, hanem tényleg csak addig szeretnénk növekedni, hogy ez már biztonságosan működtessen bennünket. Erre törekszünk.
Nagyon érdekes, amit mond, mert eddig a vendégeim legalább 90, de talán még nagyobb százaléka azt mondta, hogy a növekedés nélkül a vállalkozás meghal, megszűnik, eltapossák, stb. Tehát, hogy a léte forog veszélyben. Ezek szerint ők nem így látják?
Létezik már a nem növekedésnek az elmélete, és ez a, ugye ez a fenntarthatóság kapcsán ez abszolút felmerül, és nekünk tényleg nem az a célunk, hogy az egyik évben 20, a másik évben 30, és aztán 40 címet adjunk ki, csak azért, hogy tényleg egy nagy növekedés történjen, hanem hogy egyszerűen ebben az egészben mi jól érezzük magunkat, nyilván fontos, hogy anyagilag is jól érezzük magunkat, de nincsenek ilyen szempontból nagyra törő céljaink.
Én nem is úgy értem.
Hát azért a növekedés, ugye bocsánat, a növekedés az ugye egy kétélmű fegyver, mert minél nagyobbra növekszünk, ugye lehet, hogy a növekedés az mondjuk egy bevétel növekedést is eredményez, de ugyanakkor a kiadások meg a terheket is növeli. Tehát igazából itt ez is egy ilyen nagyon érzékeny játszma, hogy ugye, hogy meddig tudunk úgy növekedni, hogy ne kelljen erőforrásilag sokkal többet beletenni, mert ugye itt az a kérdés, hogy most az az erőforrásunk, ami most van, ugye ez a két személy, és a mi munka időnk és energiánk, amit beletesszünk, azt meddig tudjuk úgy feszíteni, hogy ezen belül tudjunk növekedni, és mikor van ez a pont, amikor már a mi erőforrásunk nem elég a növekedésnek a követéséhez, és be kell, hogy vonjunk másokat, és más logisztikákat, mert akkor ugye az már is kiadásokat von maga után, és akkor már ugye a növekedés már is nem olyan tiszta növekedés. Tehát, hogy igazából ezt szerintem nagyon érzékenyen kell követni, és nagyon érzékenyen az embernek tényleg le kell tenni a voksát amellett, hogy akkor egy ilyen ész nélküli növekedés mellé áll, ahol ugye nem csak magát növeli a céget, meg a bevételt, hanem akkor az egész infrastruktúrát, és akkor a kiadásokat, és mindent, és akkor ott tényleg sokkal nagyobb annak a veszélye, hogy sokkal könnyebben be is tud ugyanis dőlni, mert hogy ugye nem annyira kontrollálható, mert egy idő után már nem tudja az ember úgy kontrollálni, hogyha egyre nagyobb már válik. Ami viszont kicsinek tartja, akkor a növekedést is valamilyen szinten kordában tartja, de mégis biztonságosabb és jobban kontrollálható.
Talán itt arról is szó lehet, hogy a piaci súly, vagy másképp mondva a piaci részesedés is veszélybe kerülhet, és talán a vendégeim is erre utaltak, vagy az általános szemlélet erre utalt, amikor nincs növekedés, hiszen valójában a piac talán természetéből adódóan növekszik, és ha valaki nem növekszik ezzel együtt, akkor veszélybe kerül, akkor ő meg zsugorodik. Tehát, hogy ez egy relatív mozgás, de végül is az eredmény tekintve a piaci részesedés mondjuk csökken. Ami lehet, hogy nem is baj egyébként, ha egyébként belülről rentábilis a cég.
Mi nem azt mondjuk, hogy nem állunk ellen a növekedésnek, csak egyszerűen a növekedést úgy kell szerintem felfogni, hogy figyelni kell azt, hogy ez a növekedés utána milyen fajta teheket ró az emberre. Tehát, hogy ugye van egy pont, ahol ugye átlendül, vagy átváltozik a dolog. Ez egy döntés mondjuk a mi részünkről, és nem tudom, hogy ezt mi meddig fogjuk egyébként így tartani, vagy mikor lesz ez a pont, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor kiszállunk most már ebből a pici körből lépünk egy szintet, de akkor ez egy tudatos döntésnek kell lennie, hogy mi azt a szintet megléptük, és mondjuk akkor a két fős állományunkban mikor kell lépnünk egy nagyobbá, egy 4, 5, 10 fősé, csak akkor ennek egy tudatos vállaló döntésnek kell lennie. Semmiképpen nem ez vezérel minket, hanem lehet egyébként, amit mondott, hogy lehet, hogy elérkezik az a pillanat, amikor úgy látjuk, hogy a fennmaradásunk az kell, és amikor ezt fogjuk látni, akkor lehet, hogy meglépjük.
Önök fenntarthatósági könyvekkel foglalkoznak nagyon általánosságban. Mit gondolnak egy cég fenntartható működéséről? Hogyan fordítják le ezt a saját maguk életére, a vállalkozásukra?
Hát, kiadón belül is igyekszünk ezeket a szempontokat érvényesíteni, és...
Mondd el a példákat? Tehát, hogy működik ez?
Abszolút papírmentes a kiadónk, ami egy kiadó életébe, hogyha belegondolunk, akkor az egy elég nagy dolog, mert azért elég sok papír szokott egy kiadó felhasználni. Nyilván a könyveink papíron vannak, de digitálisan készülnek a javítások, a korrektúrák, az összes kör. Ezt elég jól megvalósítottuk, úgy gondolom. Azáltal, hogy otthonról dolgozunk, és nincs külön irodánk, azáltal szintén sokkal hatékonyabbak vagyunk, és nem töltjük az időt utazással. A saját magánéletünkben is abszolút próbálunk környezettudatosak lenni, de hát ez nyilván nem a kiadó élete, de azért mégis egy kicsit azért összefonódik.
Ezt akartam kérdezni egyébként.
Illetve, bocsánat, még a nyomdaválasztásnál is abszolút szempont, nem elsődleges döntési szempont, de például Távol-Keletről nem hozunk könyveket, tehát nem készítünk olyan könyvet, ami Távol-Keleten készül, hanem igyekszünk hazai nyomdákat választani, és azon belül is, ha meg tudjuk tenni, akkor inkább budapesti vagy közeli nyomdákat. Tehát, hogy ezek lehet, hogy apróságok, de azért számítanak, benne van a gondolkodásunkban ez a fajta szemlélet. A kiszállításokat, azokat nagyon igyekszünk összekoordinálni, tehát ott sincsenek felesleges körök. Ilyesmiben érezzük magunkat fenntartható kiadónak.
Azt szokták mondani, hogy a fenntartható életmód az nagyobb költségekkel, erőfeszítéssel, nagyobb összességében, nagyobb ráfordítással jár. Én, hogy így hallgatom önöket, így most azon gondolkoztam, hogy ez mennyivel nehezebb, mint hogyha mondjuk erre nem figyelnének, vagy jelente külön energiát.
Nem. Egyébként igazából tényleg ez szemlélet kérdése, és ami most erről eszembe jutott, van az első könyvünk, aminek az a címe, hogy a kevesebb több. Az alcíme az, hogy örömteli minimalizmus, és ez egy nagyon helyes, egyszerű kis könyvecske, tehát nem egy agykutatás, viszont rengeteg olyan ötletet ad, amivel a körülöttünk lévő felesleges ingereket, zajokat, tárgyakat lecsökkenthetjük. És igazából ennek a könyvnek a lényege, vagy a mondani valója az, hogy egy csomószor nem kell hozzá semmi, hogy az ember jobban érezze magát, hanem épp, hogy kevesebb dolog kell hozzá, és ezt mi abszolút érezzük, és átérezzük, és tartjuk magunkat ehhez. Tehát nem érezzük azt, hogy lemondanánk dolgokról, vagy hogy ettől nehezebb lenne az életünk, vagy drágább, így az egyszerűség felé szeretünk menni.
Egy mentális döntés, azt gondolom, tehát, hogy persze is az embernek az élethelyzete is hozzá, tehát mi például 2020-ban a családommal még kiköltöztünk Budapestről, Budapest vonzás közvetébe, Dekvidékre, és azóta ugye ez is egy egészen megváltozott élethelyzet, amikor ugye nem kell minden nap bemenni a nagyvárosban, hanem egyszerűen egy kisebb léptékben, egy kisebb környezetben, vagy egy közösségben is meg lehet ugyanazokat élni, amiket az ember egyébként a nagyvárosban sokkal nagyobb léptékben, sokkal nagyobb fogyasztással élt meg, és igazából akkor, amikor benne volt, az ember észre sem vette, csak azután vesz észre, amikor kilépett belőle, hogy ja, hát ezt ennyivel egyszerűbben is meg lehet oldani, ennyivel kevesebből, ennyivel kisebb erőfeszítésből, és ez nagyon sokszor sokkal több örömet hoz, szerintem, mint és az ember ezt nem is tudja elképzelni addig, amíg nem lépi meg azt a mentális lépést, nem teszi meg, és nem dönti el, hogy akkor jó, én most ezt meglépem, és kipróbálom, hogy milyen.
Még egy dolog jutott eszembe, hogy mint kiadó, amikor leülnek, utaltak is más interjúban erre, nekem kifejezetten érdekel az a probléma, amikor találkoznak egy olyan kézirattal, ami nagyon tetszik önöknek, mondhatnám, azonosulnak vele, akkor azt adják ki, vagy meg kell nézni ennek kiadóként, értelemszerűen nem elég, ha tetszik a könyv, hanem a piaci fogadtatását. Tehát hogy lehet ezt egyébként felmérni, és ilyenkor mi dönt?
Igazából jó tud csinálni, hogy ugye sok helyről ugye kapunk is ajánlásokat külföldi kiadóktól, vagy irodalmi ügynökségektől épp megjelenő könyvekről, és akkor azok között, az ajánlások között szoktunk nézelődni, illetve csak úgy önmagunk is nézelődünk megjelenő könyvekről, és akkor amiket kiválasztunk, vagy amik nekünk jónak tűnik, akkor nyilvánvalóan először felmérjük, hogy itt a magyar piacon ahhoz hasonló témájú könyvek jelentek-e meg, vagy van-e esetleg erre egy rés, vagy egy kereslet, tehát érdemes-e abból a témából egy újabb könyvet kiadni, tehát nyilván ez is a döntésünkben belejátszik. Ez főleg a szakirodalomnál van jelentősége egyébként, mert nyilván azoknál a témáknál, mint például a regényeknél, ott mondjuk tényleg az emberek minden evők, és tényleg azt szokta megszabni, hogy mi, tehát ott azt dönt, hogy egyszerűen mi, hogyha látunk egy könyvet, akkor azt mi érdekesnek, vagy figyelemfelkeltőnek gondoljuk el, és akkor annak alapján döntünk. Tehát igazából ez így kettős, vagy a könyvtől magától is függ.
Fontos az, hogy mi a könyv megvalósulásának a menete, tehát mennyire bonyolult fordítás vagy magyar szerző, tehát hogy a téma mennyire aktuális, mennyire nagy érdeklődésre tarthat számot, és a kivitel is egy mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha ez egy külföldi könyv, akkor egy az egybe átvesszük akár a borítóját, vagy másik borítót használunk, tehát hogy itt nagyon sok fajta döntés helyzet van, de van, amikor a teljes könyvnek a layoutját, a kinézetét azt együtt a szerzővel, a tervezővel együtt álmodjuk meg, és akkor az egy igazán, igazán nagy alkotói munka.
Igen, ez a magyar szerzős könyvekre érvényes.
Tulajdonképpen 2 éves a kiadó. Hogy látják? Olyan, ami ennek, akkor azokon az induló beszélgetéseken megálmodták?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát tényleg nagyon nehéz volt tervezni. Tehát ugye én egy nagy kiadóból jövök, elképzelésem volt azzal kapcsolatban, hogy milyen költségekkel kell számoljunk, hiszen azokat tudtuk, de hogy milyen bevétellel számolunk, vagy mivel mit tervezhetünk, az nem volt. És hát ezeket nyilván a tapasztalatok, meg az idő az, ami meghozza. Én azt gondolom, hogy egyrésztről abszolút olyan, amilyennek elképzeltük, másrésztről nyilván szeretnénk kicsit tőkeerősebbek lenni, és nagyobb biztonságban érezni magunkat. Például egy olyan jut eszembe, hogy az egyik szerzőnk, aki hozott egy könyvötletet, magyar szerző, kimondtuk, hogy jó az ötlet, tetszik nekünk, de sajnos nem tudjuk kiadni, mert nincs rá pénzünk. És még adtunk is neki ötletet, hogy ki az, akit esetleg érdekelhet, elment, beszélt velük, és aztán utána visszatért, és azt mondta, hogy szereztem pénzt, azt szeretném, hogy veletek adjuk ki ezt a könyvet. Szóval, hogy ezek mind nagyon, nagyon fontos visszajelzések és megerősítések abban, hogy amit két évvel ezelőtt kitaláltunk, az annak van relevanciája. Úgyhogy, de nem tudom, Réka, mondd te is, hogy te mit gondolsz erről.
Igen, én is azt gondolom, ugye a szakmai beltékben azt mondják, hogy egy könyvkiadónak az első két év a vízválasztó, tehát hogy aki az első két évet túléli, az valószínűleg túléli, és hát mivel befejeztük a második évet, és itt vagyunk, és továbbra is nagy lelkesedéssel nézünk a jövőbe, ha te abszolút előre nem látod nehézségek ellenére, vagy nehézségekkel együtt, azt gondolom, hogy azt, amit mi elterveztünk, erre az első két évre azt mi valóra is váltottuk. Tényleg azt gondolom, hogy továbbra is ezen leszünk, hogy továbbra is így menjünk szépen tovább egy lassú, de biztos növekedéssel, amivel fel tudjuk tartani azt az értéket, amiről én azt gondolom, hogy mi eddig is ez alatt a két év alatt létrehoztunk. Mert ez nagyon fontos, hogy mi minden pillanatban erre törekszünk, és ez is a célunk, hogy értéket teremtsünk, és ezt az értéket aztán fenntartsuk.
Zombori Andrea és Rohánszky Nagy Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a Dzsungelharcba, és beszélgethettünk. A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeink Zombori Andrea és Rohánszky Nagy Réka, a Ginkó kiadó társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb történetet ismerhettek meg a cégeket működtető emberi energiáról, amely nem csak az alkotás örömével ajándékoz meg, de a válságokon is átsegít. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.